Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fiatalok közösségei rendkívül fontosak, mert ők jelentik a jövőt. A cserkészet, a cserkész mozgalom pedig nagyon sok pozitív élményt és gyakorlati tapasztalatot ad a fiataloknak. Hangsúlyozta a közmédiának nyilatkozva Súlyog Tamás államfű, aki kedden a Romániai Magyar Cserkész Szövetség Kolozsvár melletti táborába látogatott. A köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna, fiatalok társaságában a Kolozsvár melletti Lomberdőben zárta háromnapos erdélyi magánlátogatását. A Cserkész Szövetség 35. jubileumi nagy táborába látogattak, ahol betekintést nyertek a tábori életbe. Az, hogy a köztársasági elnök úr megtisztel minket, és értékesnek tartja a cserkészetet annyira, hogy eljöjjön hozzánk, és fél napon, egy napon keresztül itt legyen velünk, cserkészekkel olyan megtiszteltetés, amire még sem példa nem volt, sem szavakat nem igazán találni. Mondta a közmédiának Bálint Lajos Lóránt, a Romániai Magyar Cserkész Szövetség elnöke. Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. Augusztus 20-a alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük népművészetmestere díjakat adott át Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, Varga Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival Budapesten a Pesti Vigadóban. Nemzetünk születésnapja nem csak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa, sőt a világ, mert örökségük velünk él most is. Emelte ki Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében. Hangsúlyozta, egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink. Magyarország mindig akkor volt sikeres, amikor saját maga hozott döntéseket, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a tárca nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségén. Rétvári Bence köszöntőjében rámutatott, Szent István ünnepét is akkor engedték megünnepelni, amikor független volt Magyarország, és akkor tiltották be, amikor a függetlenségéből egy picit vagy többet elvettek, és nem volt szabad Magyarország. Az államtitkár úgy fogalmazott, Szent István választhatott volna könnyebb utat, hogy egy vazallus országot hoz létre, de nem ezt tette. Sokszor csatákat kellett vívnia azért, hogy önálló és független legyen Magyarország, de jó döntést hozott, európai keresztény, de önálló államként hozta létre Magyarországot, emelte ki Rétvári Bence. Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer utalványt kapnak az idősek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, már nyomtatják az élelmiszer utalványokat, amelyeket hamarosan készhez is kaphatnak az érintettek. Tájékoztatása szerint az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben készülő utalványokat nem csak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerre az idősek. az államtitkár hozzátette, az utalványok a nyomtatás után névre szóló borítékba kerülnek, és szeptember 1-től kezdik el kézbesíteni azokat személyenként 30 ezer forint értékben. Végül az időjárásról. A gomoly felhők leépülnek, éjszakára kiderül az ég, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás is, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén a nagyvárosok belterületein, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb reggelre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáillesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dubótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel Egerben tartotta éves konferenciáját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2025. július 7-e és 9-e között. A találkozón dr. Czapkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, Legyetek tökéletesek címmel az élethosszig tartó tanulás egyéni és közösségi vonatkozásairól beszélt. Őt hallják a következő percekben.
A mondat nem tőlem származik, az evangéliumból, Jézus ajkairól, amelyet ő maga is megújított az Ószövetségben is szereplő hasonló igével. Azonban egy másik igehellyel szeretnék kezdeni, ami nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lehet az előadásnak a tartalmával, de ez is a Szentírásból származik. És lehet, hogy egyes diákok szívesen választanák ezt szentírási jelmondatuknak. Ez az igehely a Prédikátor könyvének 12. fejezetéből a 12. vers, ami így hangzik: ezentúl, fiam, ne kutass, a sok könyvírásnak se vége, se hossza, és a sok tanulás elfárasztja a testet. Itt, amikor az évvége után vagyunk, és a diákok akár érettségi, diplomaszerzés, vagy a bizonyítványosztás után úgy érzik, hogy tudnak azonosulni ezzel az igehellyel, azért ezt mindig ki kell egészítenünk a rögtön utána következő rövid mondattal, így folytatja a Prédikátor: féld az Istent, és tartsd meg a parancsait. Minden olyan gondolat, amelyet talán elsőre ebben a könyvben hallunk, és úgy érzünk, hogy nem igazán illeszkedik mondjuk az optimista, keresztény vagy vallásos embernek a gondolkodásához, ha megtaláljuk ennek a könyvnek a kulcsát, mint ahogyan az egész Szentírásnak a kulcsát, akkor az valóban ebben a mondatban foglalható össze: féld az Istent, és tartsd meg parancsait. Ezen konferenciának a résztvevői hazánk is az egyház történelmének meghatározó, felbecsülhetetlen kincsestárát és tudástárát őrzik. Ezekről gondoskodnak. És ma, amikor az online világ egyre inkább teret hódít, szükség van ezekre az offline helyekre is, ahol akár még áramszünet esetén is lehet olvasni, tudást szerezni, tudást átadni. Egy olyan világban, amikor egyre többen élnek a virtuális valóságban, vagy keresnek örömet a virtuális valóságban, vagy a mesterséges intelligencia által teremtett, idézőjelben mondom, teremtett, újabb idézőjelben személyektől, akik talán boldogságot, barátságot, vigasztalást adnak számukra, mi szeretnénk, hogy a tényleges, a megfogható valósággal is találkozzunk. Ebben a világban, amikor sokféle érték vagy értéknek tűnő adatokkal, információkkal találkozunk, az egyházi könyvtárak egy olyan töbletet adnak vagy adhatnak az odaérkezőknek, amelyek segítenek egy picit eligazodni nem csupán a tudáskeresésben, hanem az élet értelmének a megtalálásában is. Nem csupán olyan könyveik vannak, amelyek talán máshol nem találhatók meg, hanem olyan könyveik vannak, amely évezredes, és valóban az Istentől származó tudást adják tovább. Korunkra továbbá jellemző a gyors éttermi, a fast food, vagy a home delivery, ugye a házhoz szállításnak az egyre inkább elterjedő szokása, és ez is jellemző sok esetben a mai tudáskeresésre. Éppen ami kell, ami szükséges, azt valahonnan beszerezzük, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, honnan lehet letölteni, csak amire éppen szükségem van. De hogy átfogó és kiterjedt tudásunk legyen, akár egy szakterületről, vagy az egész emberi életről, ez sok esetben hiányzik. Az úgynevezett okos eszközök, amelyek lehet, hogy gyorsabban tudnak egy információt megszerezni, összerakni, mint mondjuk én, vagy bárki más, valójában hiányzik belőlük valami, ami igazán emberi. Éppen ezért, amikor keressük ezeknek az eszközöknek a helyes alkalmazását, akkor mindig szükség van egy olyan alapra, ami segít minket eligazítani. A tudás sokak számára így puszta eszközzé válik, és nem igazán tanuljuk meg, hogyan különböztessük meg a jót és a rosszat. Ahogyan sokan a mesterséges intelligencia kapcsán attól tartanak, hogy egy idő után elveszik azoknak a régi forrásoknak az autoritása, a tekintélye, ahonnan a tudást merítették. Megkérdezzük valahonnan, megkérdezzük a ChatGPT-t, és majd ő megmondja nekünk. És ha valaki egy másik igazságot mond, ami objektíve igazolható, nem hiszik el, mert ezt olvastam az interneten. Megváltozhat a tudásnak a tekintélye is. Az ember, amikor szemezget, akkor hasonlíthat azokra a diákokra, amelyek közé én is tartoztam, egy ilyen személyes példát, mikor visszamentünk néhány évvel az érettségi után egy találkozóra a gimnáziumba, akkor egy olyan felismerésre jutottunk, amelyet a matematika tanárunk már a középiskola alatt is mondott nekünk. Mi ugyanis azt mondtuk, miért kell nekünk ennyit foglalkozni a matematikával, a különféle koszinusz-szinusz egyenletekkel, majd megyünk egyetemre, ott majd csak azt fogjuk tanulni, ami érdekel minket. Reakciókból látom, hogy nem mindenki így tapasztalta, és 3 évvel később, mikor visszamentünk egy találkozóra, megkérdezett, első kérdés ez volt, na, tetszik az egyetem? Azt tanuljátok, amit szerettek? Csak olyan órák vannak? Hát, tanárnőnek igaza volt. Sokféle van. És éppen ez az, amit az ember nyilvánvalóan csak az élet tapasztalatával tanulhat meg, élethosszígtartó tanulás, hogy mi mindenre lesz szükség, igazából nem tudjuk. De szükség van olyan átfogó tanulásra, tudástárra, bölcsesség átadásra, ami az embert építheti, és a jellemét is formálhatja. Mivel én főként erkölcs teológiával foglalkozok, ezért szeretném az előadást egy picit ennek mentén felépíteni. Amikor az erkölcs teológiának, amely rendszerint egy 4 fél éves tárgy, az első fél évvel kezdünk, az első és legfontosabb, mint ahogy minden másnál valószínűleg, a definíció meghatározása. És legkülönfélébb fogalmakat szoktam ilyenkor előhozni, hogy hogyan is lehetne az erkölcs teológiát, a morálisnak a tanítását meghatározni. Egyik domonkos atya, Szervé Pinkernek a fogalma volt az, ami véleményem szerint a legkiterjedtebben magyarázza meg az erkölcs teológiát. De nem is csak azért akarom idehozni, hogy egy erkölcs teológiai előadást tartsak, hanem mert a fogalmon keresztül is egy olyan szemléletet, életlátást, keresztény világunkat, vagy vallásos, tudományos életünket is meghatározó szemléletet kapunk, ami segít minket. És sok esetben helyre teszi az előző évszázadokban talán helytelenül megfogalmazott, vagy helytelenül gyakorolt erkölcsi morális látásmódokat, amelyek sok esetben a kötelességek teljesítésére épültek, és talán pont emiatt az Istenre úgy tekintettek sokan, mint egy fölöttünk lévő hatalomra, akinek engedelmeskedni kell, de szeretni sokszor nagyon nehéz. A fogalom így hangzik, az erkölcs teológia a teológia azon része, amely az emberi cselekedeteket azért tanulmányozza, hogy Isten szeretet teljes látására, mint az ember igazi, teljes boldogságára és végcéljára irányítsa azokat, a kegyelem, az erények és az ajándékok által, és mindezt a kinyilatkoztatás és az ész fényében teszi. Vagyis a fő cél nem az, hogy megmondjuk, hogy mit kell tenni, hanem először meghatározzuk, hogy ez miért van. Minden azért van, mert az Isten megteremtette a világot, benne az embert, és az egész világot, különösképpen az embert, annyira szereti, hogy az életét adta érte. Az ember végcélja pedig, hogy megismerje ezt a szerető Istent, és válaszoljon erre a szeretet kapcsolatra. És így alakul ki az Isten és az ember között, amit vallásos életnek mondunk, lényegében egy személyes kapcsolat. Nem egy felsőbb hatalommal önmagában, hanem a minket szerető és megváltó Istennel. Ehhez viszont ő ad segítséget, a Szentlélek ajándékait, a segítő kegyelmet minden nap, és azt ezeken keresztül tudjuk begyakorolni az erényes életet. És a fogalomnak az utolsó része a kinyilatkoztatás és az ész fényében. Vagyis mindazt, amit Isten tanít nekünk, ha vannak is benne nehezen érthetők, az ember úgy van megalkotva, hogy értelmileg is be tudja fogadni Istennek az üzenetét, és el tudja helyezni a világában, és meg tudja találni az életének az értelmét. Bár az ember szabadságot kapott, és ezt a szabadságot nem egyszer nem arra használja, amire kapta, éppen ezért bizalmatlan lett saját teremtője és megváltója iránt. És lehet, hogy azokat a tudásokat, amelyeket megszerzett, nem mindig arra használja, ami üdvös, ami igazán az ő életét is használja. Erre szoktuk mondani nagyon egyszerűen, az ember a hibáiból tanul. Éppen ezért, amikor az ember megérzi, hogy felelőssége van, és tud tanulni a hibáiból, akkor tud előrelépni. A teremtés, amelyen belül Isten az embert és az egész világot alkotta, egy fejlődési folyamat. Nem állt meg abban a pillanatban, amikor a világ megteremtődött. Ez egy folyamatos fejlődési feladat. És ebben a folyamatos fejlődésben a mi tudásunk és a mi érlelődésünk is egy egész életre szóló feladat. Nem tudjuk azt mondani, nincs olyan ember, aki be tudná fogadni a világnak a teljes tudását, a teljességét, aki mindent bölcsen tudna megítélni. Az embernek tehát újra és újra keresnie kell a helyes forrást. Honnan tudom a válaszokat? Honnan tudom életemet helyesen rendezni? A Pápai Biblikus Bizottság kiadott még a 2000-es évek elején egy olyan dokumentumot, amelynek az a címe, hogy Biblia és erkölcs. Azért is jó, hogy ezt nem egy mondjuk a hitteni kongregáció, vagy valamelyik erkölcs teológiával foglalkozó hivatal, vagy teológusok adták ki, hanem kifejezetten biblikusok, mert ezáltal akarták megmutatni a két területnek a szoros kapcsolódási pontját. Az egyik legfontosabb mondata ennek a dokumentumnak, amikor a kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, így fogalmazza meg a dokumentum, ez a szövetség állapotában lévő erkölcs, vagyis Isten tisztán ingyenes ajándéka, az Isten átadta ezt, és az ember szabadságát szólítja meg, teljes igényét és egész elfogadását várja. Valójában, amikor az ember igent mond az Istenre, akkor igent mond a meghívásra. Gondoljunk bele, az ószövetségi Izrael népe, amikor megkapta a törvényeket, ez nem a szentírási könyvek elején van, hanem ezt azután kapja meg, miután megtapasztalta a megszabadulást. Miután Isten számos jótéteményét megtapasztalta, és nem úgy viszonyul a teremtőjéhez, mint egy uralkodóhoz, vagy nem csak úgy, aki fölötte áll, hanem egy olyan uralkodóval, egy olyan királlyal, olyan Istennel találkozik, aki őt szereti, aki őt kiszabadította. Ezért az ember vallásos élete az valójában egy válasz. A másik fontos gondolata a 8 boldogságnak az elemzésén keresztül, hogy itt Isten jövőbeni cselekedeteiről hallunk. Arról, hogy amikor valaki odaadja az életét az Istennek, mi vár rá? Mi az, amit az Isten neki megígér? A boldogságok azt jelentik, hogy Isten a lehető legtömörebben és legvilágosabban mutatja meg, milyen ajándékokkal akarja az embert elhalmozni. Ezek önmagukban nem kötelességet jelentenek, de aki hit elfogadja, az találkozik Jézussal. Amikor a nominalizmusnak a hatására a 15.-16. században egyre inkább megerősödik a kötelesség alapú gondolkodás, akkor a boldogság és az erényeknek a gondolata és az a szövetségben lévő erkölcs elhomályosul. És egyre inkább kialakul az, hogy mit kell megtennie egy kereszténynek, hogy jó keresztény legyen, egy vallásos embernek. Mi az, amivel mi ki tudjuk pipálni a vallásos életünket? Egy kötelezettség elvű erkölcsi felfogás alakul ki. Éppen ezért eltűnik az erkölcsi szakkönyvekből a boldogságokról, a misztikáról való rész. És egészen a 19. 20. századig kell várni, még ezek visszatérnek. Ahogyan a II. Vatikán zsinat megfogalmazta az erkölcs teológiával kapcsolatos nézeteit, megfogalmazza, hogy a tanításban előtérbe kell helyeznünk a keresztények elhivatottságának a nagyszerűségét. És azt a követelményt, hogy a szeretetben gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. Biblikus szemléletnek kell áthatnia minden teológiai tárgyat. Isten igéből kell, hogy forrásozzon minden, ahogyan az egyház kezdetétől mindig is így volt. Vagyis van egy nagyon pozitív fordulat ennek a világlátásnak a teológiában is. Azért tartottam fontosnak ezt a bevezetést, mert a témából adódik, hogy az élet végéig az élet hosszígtartó tanulásról beszélünk, tudnunk kell, hogy hogyan és mit tanuljunk. Milyen alapokon nyugszik ez. És azt hiszem, hogyha ezeket helyre tesszük, megvan a helyes alapunk, és megvan a helyes forrásunk, akkor tudjuk a tanulásnak az értelmét is. Ami önmagában nem kötelességteljesítés, hanem az igazság keresésének a fontossága. Ezt Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg, aki a teremtményekről a különféle hajlamokat elemzi. Ugye az élet fenntartásának, a faj fenntartásának az ösztöne, a hajlama, amely minden teremtményben benne van. De csak az emberben létezik egy harmadik hajlam, ami az igazság keresésének a hajlama, inklináció, így fogalmaz. Ez az egyedüli, ami az embert jellemzi. Amikor az igazság keresésének a hajlamát, az inklinációját elűzzük az életünkből, akkor valójában emberi mi voltunknak egy fontos, lényeges részét távolítjuk el. És ez kapcsolódhat ahhoz, ami talán a fogyasztói társadalmunkat is gyakran jellemzi, nem kell foglalkozni ezekkel. Ha pedig valamit keresünk, majd az internet vagy valaki más megmondja számunkra. Az emberben lévő keresés vágyat viszont éltetni kell. És hogyha tudunk olyan anyagokat adni, olyan segítséget adni, akár a hozzánk érkezőknek is, amivel akár egy jó vezetésen keresztül, vagy olyan könyveknek a kiadásán, terjesztésén keresztül segíthetjük őket ennek a belső természetes hajlamnak a megerősítésére, akkor akár sikerélményeken keresztül örömet adva nekik, akkor felvirágoztathatjuk bennük az igazság keresésének a vágyát. A tanulás folyamatos nyitottságot kíván új felismerésekre és mások tapasztalataira is. Az is fontos a Szentíráson keresztül, hogy ez nem egy öncélú tevékenység, mint ahogyan gyakran, amikor ma akár a képzésnek a különféle formáit tekintjük, sokszor a célszerűséget nézzük. Mi az, ami szükséges, amit meg kell tanulni, vagy hogy meglegyen ez a tárgy, mi szükséges számomra, és semmi más nem akarok megtanulni. Isten arra hív minket, hogy az egész emberi világot próbáljuk megérteni. A tanulás egy egész embert is kíván, de ez minden emberi fejlődés iránya. A Szentírásban ritkán találkozunk mindazon túl a tanulás kifejezéssel. Valójában inkább a megismerés és a megértés fogalmaival találkozunk. És ezt is leginkább Isten törvényeivel kapcsolatban. Akár akkor, amikor átadják a népnek a törvényt, akár akkor, amikor a próféták emlékeztetik őket a korábbi ígéretekre, mindig a tanulás, a megismerés az Isten megismerésére vonatkozik. És az Isten megismerésén keresztül a jó vallásos életre. Ez pedig nem azért szükséges, hogy jó fiúk, jó kislányok legyünk az Isten előtt, hanem visszatérve az eredeti fogalomra, ez az Isten üzenetét jelenti az ember boldogsága érdekében. Hogyha így értjük meg az Isten üzenetét, amit ő nekünk tanítani akar egész életünkön keresztül, akkor valójában már nem a kötelesség teljesítésnél vagyunk, a tudásnak a felhalmozásánál, hanem hogyan tudjuk a magunk és mások életének boldogságát segíteni. A tanulás sokszor csak a boldogulásra vonatkozik. Az igazi, mély emberi, vallásos értékek elsajátítása viszont már az igazi boldogságra vonatkozik. A Biblia számára tehát a tanulás nem egy semleges fogalom. Nem anyagoknak, leírt tudásnak a bemagolására vonatkozik, hanem az emberi élet értelmének a megértése, amelyre Isten minket hív. És ebben látjuk azt a kimeríthetetlen, mély gazdagságot, amelyet egy egész életen keresztül kell keresnünk és magunkban építenünk. Amikor Jézus minket a tanulásra hív, akkor ő így mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis alakítsunk ki magunkban egy olyan lelkületet, amely képes a befogadásra. És ez a tanulásnak az igazi vágya, Sokszor ezért nehéz egyesek számára tanítást átadni, mert bezár, nem akar új tudást már megszerezni. Jézus arra hív, nyissuk ki a szívünket, és engedjük át önmagunkat neki. A szeretett himnuszban olvassuk az első korintusi levélben, hogy töredékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor azonban eljön majd a tökéletes, a töredékes véget ír. A károli fordítás a töredékest rész szerintinek, a tökéletességet pedig teljességnek nevezi. Mind a két fogalom nagyon szépen elmagyarázza mindazt, ami az emberi élet földi világát jellemzi, a töredékesség a rész szerinti, és a teljes, a tökéletes kép akkor fog kialakulni, amikor mindent megértünk majd az Istenben. És talán azért sem tudunk mindent megtanulni, vagy megérteni, mert vannak megválaszolatlan kérdéseink, amelyeket egyik filozófia tanáromnak a gondolata alapján, aki ezt egy hívőtől merítette, vannak kérdéseink, amelyeket borítékba beteszünk, amelyekre választ válunk az Istentől. Nem elvárásképpen, vagy elszámolásképpen, hanem csak ő tud rá válaszolni. Hogy mi miért történt, vagy miért nem történt. És ezt nem tudja nekünk senki elmagyarázni. Egyedül az Isten. A töredékes, a rész szerinti össze fog állni az Istenben. A mi feladatunk talán, legalábbis amennyire belelátok, vagy sejthetem, mindannak a tudástárnak a megőrzése, a kutatása és a szakszerű átadása azok számára, akikkel mi találkozunk. Azt kívánom önöknek, hogy ez a konferencia, ez a találkozás, baráti beszélgetések segítsenek hozzá ahhoz, hogy akár a munkánkban, a szolgálatunkban tudjuk úgy végezni hivatásunkat, hogy akik hozzánk érkeznek, azoknak segítsünk valóban megtalálni az igazi igazságokat, de önmagunk számára is valóban keressük mindazt, ami az egész életen keresztül segít az Isten és az emberi élet értelmének a megismerésében.
Kedves hallgatóink, dr. Czapkó Mihály teológiai tanárt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 51. részét, melyet Für Anikó olvas fel nektek.
Hisz ebben egy betű sincs az aranybuzogányról, állapította meg Helka. Valóban nincs, borintott Kabak. Viszont Nemere elmondta, hogy az a hadászati terv, amire Ciprián utal, egy hajózható vízi út a Balatontól a tengerig. A haladéktalan kárpótlás pedig az, hogy ezt rögvest elkezdik építeni, amihez pedig nélkülözhetetlen sió varázs tudománya. Szóval így csalták ki a varázspálcát, vélekedett Kamor, ám ezt a feltevését határozottan elutasította a sárkányteknős hercegfi. A hajós kapitány olyan úriember, aki mindig állja a szavát. Nagyon régi jó barátja a sárkányteknősök nemzetségének, és soha nem csalódtunk benne, mondta Kabak. Hogy ezt nyomatékosabbá tegye, még azt is elmondta. Ez a bizalom olyan erős, hogy öreg nagyapám még annak a titkát is megosztotta Nemere kapitánnyal, hogy miként képes egy sárkányteknős olyan gyorsan haladni a vízben. Igen, erre emlékszem is, mondta Helka. Az a vitorlás, a Nemere 2 valóban varázslatosan gyors, és mi hiába kérdeztük, a kapitány csak annyit mondott, hogy ez a sárkányteknősök titka. Ez az oka, hogy feltétlen a bizalmunk iránta, bólintott rá Kabak. És ha szabad kérdezne, mi a titka annak a varázslatos gyorsaságnak? Próbálkozott Kamor csak úgy a szakmai érdeklődés okán. A pálcélunk felülete taszítja a vizet. Közöltek abak hozzátéve, hogy erről pedig mindenki azt gondolhat, amit akar, mert azt már nem fogja elárulni, hogy hogyan. Rendben, ezt elfogadom, mondta a varázsló. Azt viszont akkor is nehéz elhinni, hogy Ciprián vette volna a bátorságot, hogy a Balaton tündérének varázspálcájáról rendelkezzen, csóválta a fejét Kamor. Már eleve azt is nehéz elképzelni, hogy olyasmi dologról tárgyaljon Ciprián, és nemre, hogy hajózható csatorna. Ha, ki hallott már ilyet? Kételkedett. Attól pedig egyenesen megdöbbent, hogy ezt a kérdést Tramini nemes egyszerűséggel megválaszolta.
Például én ugyanis ott voltam.
Hol?
Az örvényesi malom kapujában, amikor Furminttal kipróbáltuk Nemere új szekerét.
Ugyan már, legyintett Kamor. Nem lehetett ott elég idő erre.
Hát pedig te, hallottam, és talán úgy volt elég az idő, hogy egyszerre két dolgot is megbeszéltek. Ciprián az inkószekeret dicsérte, Nemere pedig ezt a vízi utat, és mind a kettő azt mondta, hogy hadászati célra is jó volna.
Rendben, de hogyan került be ebbe az aranybuzogányos nátszál? Úgy, hogy Sió varázstudománya sokan gyorsítan az építésben, és ha ez így megtörténik, akkor a csatornát róla szeretné elnevezni Nemere. Vette vissza a szót Kabak, Tramini pedig rábólintott.
Pontosan,
mondta, és ezzel a hosszantartó kérdezfelelek végére is pont került. Hirtelen ugyanis üzenet érkezett a felszínről, három tüzes nyilat lőttek fel Földvárról. Ennek hallatán Kabak éppen, hogy csak köszönt, és már ott sem volt, mert a jelek szerint sürgős talácskozásra hívja granadírtábornok, hiszen a három tüzes nyíl ezt jelenti, haladéktalan megbeszélésre van szükség. Ám akármennyire is sietett az ifjú sárkányteknős, és bármilyen gyorsan is tud haladni a vizen, soha nem ért oda. Elakadt valahol, Földvár felé, félúton. Az a rövid távolság hirtelen végtelen hosszúra nyúlt, s a máskor végtelen idő semmivé rövidült. És nem csupán az ő számára. Így alakult ez Földváron is. Hiába tervezett Ciprián ezt is, azt is, az idő ott is elfogyott. Alig, hogy betoppant, granadír hozzá is kezdett, de éppen, hogy csak a zsoldosok távol létét tudta megindokolni Nemere és Sió nála is megtett látogatásával. Másra már nem jutott idő. A tóméi palotában sem történhetett már sok dolog azután, hogy Kabak elindult. Kamor ismerkedett újra a cserfa pálcájával, amit évtizedek óta nem tarthatott a kezében. Apró dolgokkal próbálkozott, amolyan bűvész mutatványféleségekkel. Például feldobta a kalapját, rámutatott a pálcával, és így fenntartotta a levegőben. Aztán messziről felemelte egy kicsit Traminit, és lebegtette pár pillanatig. Ám hiába élvezte kacagva a manó, Kamor hamar letette. Úgy tűnt fárasztó tartani. Elfelejteni nem lehet ez, de némiképp kijöttem a gyakorlatból, magyarázta Helkának egy cseppet lihegve, és közben nagyot lendített a cserfapálcával valami olyan mozdulattal, mint aki a vállát tornáztatja. Ám érdekes tapasztalatként, aznap már másodjára érezhette úgy, hogy különleges ereje van a mozdulatainak. Mindhárman, Helka, Tramini és Kamor is, arra lettek figyelmesek, hogy a hal megmozdult velük. Ez az a helység volt, ahol éppen tartózkodtak. A manók ötlete nyomán nevezték el így. Helkának megtetszett, hogy ne halnak hívják, mert így mókásabb halnak hívni a tó mélyén. A padló és a falak megbillenésével együtt pedig furcsa morajlás halk hangja bugyborékolt fel mélyről. Elsőre rá se lehetett jönni, honnan fakad, s hogy mi is ez a megmagyarázhatatlan változás. Mint a földrengés tompa és halk robaja volna, de a talaj akkor még nem rezgett. Ott a tó mély palotában az első percekben még nem érzékelhették, hogy a Balaton vízszintje csökkenni kezdett. Ciprián, Bogi és Granadír is csupán azt láthatták ekkor még a Földvár őrtornyából, hogy hirtelen egy hosszanti hullámvölgy mélyül a Balatonba. Eleinte még onnan is érzékelhetetlen volt, hogy ezzel együtt csökken a vízszint is, pedig mindez rohamosan történt. Először csak körömnyit, aztán újnyit apadt a Balaton két pislogás között. Aztán ahogyan fogyott a víz, úgy gyorsult a folyamat. Kabak csapatának azonban rögtön az első pillanatban feltűnt, hogy valami nem stimmel. Ők a vízen úszva azonnal megérezték, hogy egyszerre csak valamiféle áramlás ragadja el őket. Azonnal mozdultak ellene, de a víz egyre erősebben húzta magával a csapatot. Eleinte csak fokozottan, később már kétségbe esetten küzdöttek az ár ellen. De minden erejüket megfeszítve is csupán annyit tudtak elérni, hogy egy helyben maradjanak. Hiába álltak ellen a víz sodrásának, haladni már nem futotta az erejükből. Percek alatt leküzdhetetlen messzességbe került számukra földvár. Végül már esélyük sem maradt, hogy elérjék. Ahogyan a víz elfolyt körülöttük, lassanként az iszap rapságába kerültek. A vízszint természetesen a kikötői móló közelében is csökkent. Előbb válmagasságig, aztán csípővonalig, majd bokáig, gyorsulva húzódott vissza mindenütt, egyre távolodva a partvonaltól. A vitorlások, csónakok és hajók oldalukra dőlve megfeneklettek. A Balaton, ez a hatalmas tengernyitó, egyre inkább egy megvadultan száguldó, hullámtajtékot hányó vadvízi folyóvá változott. Akkor már a föld is remegett a zubogó ár erejétől, és a víz megállíthatatlanul zúdult nemere találmánya felé a Sió csatorna irányába. Úgy ömlött ki azon át, mint mikor a színültig töltött ökörítató vájúból kiütik a csapot. Szürcsölő örvénnyel szippantott ki mindent a mederből, ami nem volt odanőve. Vitte a csukát, a harcsát, a pontyot, a kárászt, a fogasokat, a gardákat. És vitte a csónakokat, a vitorlásokat, halászhajókat is, amelyeket nem jól kötött ki a gazdája. Lassanként a meder legmélyebb pontján álló tündérpalota is előbukkant a víz alól. Előbb csak a legnagyobb kupola felsőíve, aztán apránként a toronycsiga csúcsok, a csiga lépcsőházak, és így tovább. Lassanként szárazra került az egész építmény. Mi történik itt?
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 51. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Pillogatós, pörgetőset, alsó szoknya, lengetőset, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
Szólal kerek réten, úgy döntöttek zenekarba, összeült Este ledőlnek a puha gyepre, elalszanak egy-kettőre, csend borul a végmezőre.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján. Az általános alapelvek, amelyeket a zsinat megfogalmaz, leszögezik, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal próbáltuk elmondani, hogy az irányítás a hierarchia, a papság kizárólagos feladata a püspöknek a vezetésével. A következő részekben apró pontokat ír a zsinat az új szabályozásról, a megújításról. Idősebb testvéreim még emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt latin nyelven folyt a szentmise, más volt egy kicsit a szentmisének a fölépítése. Ezért a következő alapelveket fogalmazza meg, nem szeretnék mindegyikbe részletesen belemenni, mert hiszen azóta már a mi otthonunk az új liturgia már nem is annyira új. Az első pontban a új formák és a hagyományokról beszél a zsinat, azt hangsúlyozva, hogy az új formák valahogyan szervesen nőjenek ki a régi hagyományokból. Óvakodni kell azonban attól, hogy különböző területek liturgikus hagyományai nagyban eltérjenek egymástól. Aztán a Szentírásnak a jelentőségéről beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgikus ünnepléseken igen nagy jelentősége van a Szentírásnak. Ebből olvassák a szent szövegeket, amelyeket a homíliában magyaráznak meg, innét veszik a zsoltár énekeket, sugalmazásából és ösztönzéséből fakadnak a liturgikus imádságok, könyörgések és énekek, ugyancsak a Szentírásból tárul fel a szent cselekmény és a jelek értelme. Ezért a liturgia megújítása, fejlődése és korszerűsítése érdekében szükséges, hogy jobban érvényesüljön a Szentírásnak az a bensőséges és élő szeretete, amelyről mind a keleti, mind a nyugati rítusok tiszteletreméltó hagyománya tanúskodik. Ez a 24. pontja a konstitúciónak. Bizonyára szintén idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy azóta, a zsinat óta több lett a szentírás a szentmisében, más lett a szentírási szövegeknek a használata a szentmisében. Hétköznaponként két évre osztja a köznapokat a liturgikus könyv, az olvasmányos könyv. A vasárnapi és ünnepnapi liturgikus szentírás beosztást pedig 3 évre, ABC évre osztja a liturgia. Ez abban segít, hogy egyre inkább a liturgikus év során átéljük a szentírásnak az üzenetét, egyre több üzenet jusson el hozzánk. A következő részben irányelveket hoz a zsinat, és azt mondja, hogy sohasem magán jellegű a szentmise, a nyilvános ünneplés. Ez az pontosan az egyház nyilvános ünneplése. Az egyház pedig ez egység szakramentuma, a püspök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész testére tartoznak. Azt teszik láthatóvá, és azzal közlik hatásukat, az egyes tagokat, azonban állapotuk, szolgálataik és tényleges belekapcsolódásuk különbözősége szerint különböző módon érintik. Vagyis a szentmise az és a többi liturgikus cselekmény is az egyház egészére tartozik, hívekre és papokra egyaránt. Fontos és lényeges, hogy belekapcsolódjon mindenki az állapotának megfelelően a liturgiába. Utána a magán és a közös szertartás végzésről szól a zsinat, megemlítve, hogy a szentmise sohasem magán, az mindig közösségi. De ugyanígy a szentségek kiszolgáltatását is buzdítja, hogy minél inkább közösségi formában történjék. A következő pontban a megosztott feladatokra tér vissza a zsinat, a 28-as pontban, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját feladatukat végezze, így fogalmaz pontosan, a hívek feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint. Vagyis nem kell besegíteni a papnak a szövegmondásába, de a válaszokban be lehet csatlakozni. Hozzá lehet tenni a saját kéréseinket a szentmiséhez, és mintegy fölajánlani a pappal együtt. Utána a liturgikus szolgálatokról beszél, és azt hangsúlyozza, hogy a liturgikus szolgálatot végzők, lektorok, kommentárok, énekkar az őszinte áhítatot és fegyelmezettséget táplálják a hívekben, sőt ők maguk így lássák el feladatukat. Ezért fontos, hogy ők, a segítkezők, még jobban megismerjék a liturgiát. Újra visszatér a hívek tevékeny részvétele a 30-as pontban. Így ír, a tevékeny részvétel előmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira, feleleteire, zsoltár énekére, antifónáira és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent csendet is kell tartani. Jó néhány dolgot felsorolt a zsinat a hívek tevékeny részvételéből, erre majd még szeretnénk visszatérni, megjegyezve, hogy már több dolgot említettünk is az elmélkedések során. Aztán a rubrikákról beszél. A rubrikák azok a liturgikus utasítások, amelyek elmondják, hogyan kell az egyes liturgikus szövegeket használni, felolvasni, milyen testtartással kell azt végezni. Fontosnak tartja a zsinat azt is a 32-es pontban, hogy gondolkozzék azon, ki mondja azt, hogy a liturgiában fontos megkülönböztetni a jogos és a jogtalan személyi kiváltságokat. Kifejezetten tilos, azt mondja a zsinat, hogy ne legyen tekintettel a liturgiát végző a magánszemélyekre, sem társadalmi állásukra. Kivételt csak azok a megkülönböztetések képeznek, amelyek liturgikus tisztségeken vagy fölszentelésen alapulnak, valamint azok a tiszteletadások, amelyek a liturgikus törvények alapján a polgári hatóságokat megilletik. Vagyis nem kell külön újra és újra kiemelni, ha valaki a polgári hatóságokból jelen van a Szentmisén, kifejezetten csak a legünnepélyesebb alkalmokkor és a legszelidebb módon. A következő pontban, a 33-as pontban a hódolat és a tanításról beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt. Nagyon fontos és nagyon lényeges ez a megjegyzés. Hozzáfűzi, hogy jelentős szerepe van a hívő nép tanításában is. Még egyszer, nem elfelejtve, hogy elsősorban a keresztény ember hódolata a liturgia. És azzal a mondattal fejeznénk be a mai elmélkedést, amit ehhez a ponthoz hozzáfűz a zsinat. A liturgiában ugyanis Isten szól a néphez, és Krisztus most is hirdeti az örömhírt. A nép pedig erre énekkel és imádsággal felel az Istennek. Itt fejezzük be, és folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.